Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, Isten tiszteletünket a 130. Zsoltárunk első versének éneklésével kezdjük. A 130. Zsoltárunk első verse így kezdődik, te hozzád teljes szívből. Teljes szívből kiáltok szüntelen, elsírolmas mélységből, hallgass meg, Úr Isten, nyisd meg te füleidet, téged hívlak, tekints meg én ügyemet, mert régen óhajtlak. Foglaljuk el helyünket, és a megkezdett Zsoltárnak, a 130. Zsoltárnak énekeljük második, harmadik és negyedik versét. A második vers így kezdődik, ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg.
Ha Uram bűnünk szerint minket büntetnél meg, Uram, e világ szerint kiállhatna úgy meg, de a te hírgalmad nagy, a téged félőkön, és te engedelmes vagy, hogy dicsérjen minden. Én nékem reménységem, vagyon csak Istenben, és bízik az én szívem, ő szent igéjében. Én lelkem erős hittel az Urató hajtja, mint a virrasztó héjjel a virrattát várja. Izrael az Istenben, vesd reménységedet, mert szent irgalma bőven, nagy messze kiterjed, meg segítő mindenben, éveink könyörül, az Izraelt kegyesen, ki menti bűnéből.
Gyertek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk áldása jöjjön az Atya Istentől, aki úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, ha valaki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. Elfoglalva helyünket, kedves testvérek, hallgassuk meg hitvallásunknak, a Heidelbergi KT-nak 39. úrnapjához tartozó feleletét és kérdését, amely a parancsolatok közül az 5. parancsolattal kapcsolatos: tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, melyet az Úr a te Istened áttenéked. Mit kíván Isten az 5. parancsolatban? Azt, hogy atyám, anyám és minden fölöttesem iránt teljes tisztelettel, szeretettel és hűséggel viseltessem, és magamat mindennémű jó oktatásuknak és büntetésüknek illő engedelmességgel alávessem, és még az ő fogyatkozásaikkal szemben is türelmes legyek, mivel Isten az ő kezük által akar igazgatni. Isten igéjét hallgassuk meg Márk evangéliumából, Márk evangéliumának 10. fejezetéből, a 17. verstől kezdődő szakaszból, ahol ezeket találjuk megírva. Amikor útnak indult, odafutott hozzá egy ember, és térdre borulva előtte azt kérdezte tőle: jó mester, mit tegyek, hogy elnyerjem az örök életet? Jézus így szólt hozzá: miért mondasz engem jónak? Senki sem jó az egy Istenen kívül. Tudod a parancsolatokat: ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj, ne tanúskodj hamisan, ne károsíts meg senkit, tiszteld apádat és anyádat. Az pedig ezt mondta neki: mester, mindezeket megtartottam ifjúságomtól fogva. Jézus, miután rátekintett, megkedvelte, és ezt mondta neki: egy valami hiányzik még belőled. Menj, add el, amit van, és oszd szét a szegények között, akkor kincsed lesz a mennyben. Azután jöjj, és kövess engem. A válasz miatt elborult az ember arca, és szomorúan távozott, mert nagy vagyona volt. Jézus ekkor körülnézett, és így szólt tanítványaihoz: milyen nehezen mennek be Isten országába a gazdagok. A tanítványok megdöbbentek szavain, Jézus azonban ismét megszólalt, és ezt mondta nekik: gyermekeim, milyen nehéz az Isten országába bejutni. Könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint gazdagnak az Isten országába bejutni. Ők még jobban megrökönyödtek, és ezt kérdezték egymás között: akkor ki üdvözülhet? Jézus rájuk tekintett, és ezt mondta: az embereknek lehetetlen, de az Istennek nem, mert az Istennek minden lehetséges. Isten áldása legyen rajtunk, akik eljöttünk ezen a mai napon, hogy vigasztalást, útmutatást vegyünk a mi Urunknak, Istenünknek igéjéből. Gyertek, csendesedjünk el, és imádsággal folytassuk Isten tiszteletünket. Mindenható teremtő mennyei édesatyánk, olyan nagy dolog az, amit a te fiad számunkra kijelentett, hogy tudnélik nálad minden lehetséges. Úgy szeretnénk most is megállni a te színed előtt, mint akik várják ezt a csodát. Tedd meg velünk azt, ami lehetetlennek tűnik. Cselekedj velünk jól, aszerint, ahogyan arra szükségünk van. És könyörülj meg rajtunk, hogy készek legyünk elfogadni a te jóságodat. Köszönjük, hogy nincs előtted lehetetlen. Köszönjük, hogy te győztes vagy. Köszönjük, hogy te megmutattad hatalmadat, és újból megteszed ezt. Ezért szeretnénk hálaadással dicsőíteni. Az elmúlt héten való csodáidért is, amelyekben hordoztál bennünket. Köszönjük, hogy emeltél, amikor megfáradtunk. Köszönjük, hogy vigasztaltál, amikor könnyeztünk. Köszönjük, hogy utat mutattál, amikor nem tudtuk, mi a következő lépés. És köszönjük neked azt is, hogy most ide segítettél bennünket. Hadd dicsőítsünk téged azért a jóságért, amelyet föl sem fogunk, de amely jóság mégis árad a te személyed felől a mi irányunkba. Ezért a jóságodért könyörgünk ebben az órában is, hogy te, aki ismersz bennünket, add meg nekünk azt, amire szükségünk van. Köszönjük, hogy bízhatunk benned, és reményteljes szívvel állhatunk meg a te színed előtt. Köszönjük, hogy megcselekszed velünk azt, amit el szeretnél bennünk végezni. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvérek, és készüljünk az ige hirdetés hallgatására, folytatva imádságunkat. A 345. számú dicséretünk első versének éneklésével. A 345. számú dicséretünk első verse így kezdődik: Ím nagyisten, most előtted szívem kitárom.
Ím nagyisten, most előtted szívem kitárom. Menedékem nincs sehol a földi határon. Ha te nem jössz bánatomhoz biztató szóval, italom könny a kenyerem, keserű sóhaj.
Isten igéjét a már olvasott szakaszból, Márk evangéliumának 10. fejezetéből, a 28. verssel folytatólagosan olvasom, ahol ezeket találjuk megírva. Péter megszólalt, és ezt mondta neki: Íme mi elhagytunk mindent, és követőid lettünk. Jézus így szólt: Bizony, bizony, mondom néktek, senki sincs, aki elhagyta házát, vagy testvéreit, anyját, vagy apját, gyermekeit, vagy szántóföldjeit én érettem, és az evangéliumért, és ne kapna száz annyit. Most ebben a világban házakat és testvéreket, anyát, gyermeket és szántóföldeket üldöztetésekkel együtt, a jövendő világban pedig örök életet. Ellenben sok elsőből lesz utolsó, és sok utolsóból lesz első. Kedves testvérek, látszólag két különálló történet az, amelyet fölolvastam itt ebben az órában, a gazdag ifjú története és a tanítványok kérdése Jézushoz. Mégis azt kell, hogy mondjam a testvéreknek, hogy a történetek mélyen és szorosan összefüggenek. Az egyikből születik meg a másik, a történésből a beszélgetés Jézus és a tanítványok között. A témája ennek a napnak, amikor ezek az események zajlanak, nem más, mint az örök élet. Mert Jézus idejében is izgatta az embereket az örök élet kérdése. Vagy mondjam úgy, hogy Jézus idejében izgatta az embereket az örök élet kérdése. Ki eldöntheti magáról azt, hogy mennyit és mikor szokott foglalkozni az örök élet kérdésével. Ezen a vasárnapon három gyászoló család tagjai is itt vannak közöttünk, akik közel kerültek a halálhoz, az elmúláshoz és a gyászhoz az elmúlt napokban és hetekben, és én azt gondolom, hogy ha valakiket, akkor őket bizonyára érinti ez a kérdés, az örök élet kérdése. De érint mindannyiunkat, akik talán régóta ott vagyunk Jézus Krisztus társaságában, akik talán régóta járunk templomba, vagy olvasunk Bibliát, és talán egyáltalán mindegy, hogy hogyan gondolkozunk az örök élet kérdéséről. Ebben a két történetben három kérdésre kapunk választ, amelyek az örök élettel kapcsolatosan azt gondolom mindannyiunkban föl szoktak merülni, és föl is kell, hogy merüljenek. Erre a három kérdésre szeretnék én is válaszolni a testvérek között, úgy, ahogy az ige tanít bennünket erre. Az egyik nagy kérdés az, hogy mennyit ér az örök élet. Mennyit ér az örök élet? A másik nagy kérdés az, hogy miért jár az örök élet? A harmadik kérdés pedig az, hogy mivel jár az örök élet? Ez a három kérdés merül föl ebben a témakörben, itt azon a napon, amikor Jézushoz odaérkezik egy ifjú ember, akinek nagy gazdagsága van, és Jézusért, Jézushoz azzal a kérdéssel jön, hogy tulajdonképpen mit tehetnék én azért, hogy az örök élet az enyém legyen. Úgy tűnik, hogy ennek a fiatal embernek az életben megvolt mindene. Nem szenvedett semmiben szükséget, és ilyenkor hajlamos az ember arra, hogy betelve az élete ne is gondoljon másra. De ezt az embert nyugtalanította az, hogy noha az én földi körülményeim jók és kielégítőek, vagy mondjuk így átlagon felüliek, mégis egyszer majd meg kell halnom, és azután lesz valami. És úgy gondolt ez a fiatal ember, hogy jó lenne, ha lehet, itt a földi életem folyamán egy kicsit foglalkozni azzal is, ami majd később jön, az én halálom után. És úgy vélte, hogy erre a kérdésére a választ, hogy tudnélik, mit tehetek én az örök életért, a legjobban Jézus Krisztusnál találja meg. Annál a tanítónál, akiről bizonyára sokat hallott. És ezért oda jön Jézushoz, és azt mondja, Jézus, én itt a földi életben, ha lehet, meg szeretnék mindent tenni azért, hogy nekem örök életem legyen. Amikor Jézus ezt a fiatal embert látja, akkor azt olvassuk, hogy Jézus megkedvelte ezt a fiatal embert. És azért kedvelte meg ezt a fiatal embert, nem a pénzéért, nem a gazdagságáért, nem azért, mert azt remélte, hogy majd ebből a gazdagságból juttat nekem is egy jó válaszért cserébe ez a fiatalember valamit, egy kis hálapénzt, hanem azért kedvelte meg Jézus ezt a fiatalembert, mert ez a fiatalember jó dolgokról gondolkozott. Jó és helyes gondolatok foglalkoztatták ezt a fiatalembert, és ez Jézusnak tetszett. Hogy itt van egy fiatal, aki azzal foglalkozik, ami eljövendő, ami talán még messze van tőle, de mégis érdekli, hogy mit tehetne az örök életért, mit tehetne azért, hogy neki a halála után is jó legyen. És ez Jézusnak nagyon tetszett. Kedves testvérek, hadd mondjam rögtön azt, hogy Jézusnak mindig nagyon tetszik, ami jól gondolkozunk. És lássátok meg, mi ritkán gondolkozunk jól. Mi általában Istennel kapcsolatosan is csak azokra a dolgokra gondolunk, amik itt a földi életben megtörténhetnek. Mi csak azért szoktunk kommunikálni Istennel, hogy adja meg az egészségünket. Hogy itt a látható világban valahogy jó életminőséget élhessünk. Mi csak arról szoktunk az Istennel kommunikálni, hogy adja meg nekünk a pénzt, a feleséget, a férjet, a normális gyereket, mind-mind olyan dolgokról, amik erre a világra szólnak, és egyszer itt maradnak. Olyan dolgokra, amiket nem tudunk magunkkal vinni. Nagyon kevesen vannak ma is, akik jól gondolkoznak, és akiket izgat az a kérdés, hogy mit tehetnék én azért, ami eljövendő. Általában olyankor szokott ez a gondolat eszünkbe jutni, mikor kilátástalanságba keveredünk. Amikor esetleg közli egy orvos, hogy halálos betegek vagyunk, na akkor időnként eszünkbe jut az is, hogy ja, hogy meg kell halnom. És mi lesz azután? Mi lesz azután? Ez a fiatalember jól gondolkozott. És mindenki jól gondolkozik ma is. És az Isten szeretetét elnyeri, aki gondolkozik azokról a dolgokról, amelyek nem csak erre a földi életre szólnak, hanem túlmutatnak ezen a földi életen. Izgat-e téged ez a kérdés, hogyan lehet a tied az örök élet? Mert ha foglalkoztat ez a kérdés, akkor hirdetem neked is azt, hogy Jézus Krisztus kedvel téged. Kedvel téged. És ma is ugyanúgy, ahogy akkor, válaszol mindenkinek. Megmondja, ahogyan megmondta akkor is, hogy mi az örök életnek az ára. Azt mondta ennek a fiatal embernek, kövess engem. Kövess engem. Hajlamosak vagyunk leragadni ennek a mondatnak az első felénél, amely arról szólt, hogy a fiatal ember ossza szét a vagyonát, és megfeledkezünk arról, hogy Jézus ezt miért mondta neki. Jézus üzenete e felé a fiatal ember felé erről szól, kövess engem. Te most azt kérdezted, hogy hogyan lehet tiéd az örök élet? Jézus egy másik helyen azt mondta magáról, én vagyok az élet. Én vagyok az élet. Mindannyian ismerjük ezt az igét. Én vagyok az út, az igazság és az élet. És amikor ez a fiatalember azután érdeklődött, hogy hogyan nyerhetem el az örök életet, akkor Jézus azt mondja neki, hogy kövessél engem. Így lehet a tied az örök élet. Ha követsz engem, ha ott vagy, ahol én vagyok, ha azt teszed, amit én mondok, ha engedelmeskedsz nekem, ezt jelenti engem követni. Látjuk az első történetben azt, hogy a fiatal ember tetszését nem nyerte el Jézus ajánlata. Nem nyerte el Jézus ajánlata. Úgy tűnt a fiatal ember számára, hogy amit tőle Jézus kér, az egy nagyon kockázatos dolog. Mert Jézus azt mondta, hogy most a te idődet, energiádat, a te értelmedet, szellemi kapacitásaidat lekötik a te gazdagságod. Leköti azt, hogy a pénzedet forgatod. Jézus nem mondta azt, hogy ez egy rossz dolog, amit te csinálsz, csak azt mondta ennek a fiatalembernek, hogy ha te az örök életet el akarod nyerni, akkor meg engem kell, hogy kövessél. Azaz, én kell, hogy lekösselek téged. És ezért az a javaslatom feléd, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kövessél engem. Úgy tűnik ebből a történetből, hogy akkor, mert ne menjünk tovább annál, mint ameddig elvezet bennünket ez az evangélium, akkor ez az ajánlat Jézus részéről nem nyerte el az ifjú tetszését. Így is mondhatnám a kérdésre válaszolva, ennyit nem ért az örök élet ennek az ifjú fiatalembernek. Ennyit nem ért meg. Lemondani az elérhetőről, lemondani az élvezhetőről, lemondani a tulajdonról annak érdekébe, ami a láthatatlan, ami a jövő. Nos, ez a fiatalember úgy gondolkozott, ez nem jó befektetés. Ez most nem jó befektetés. Ennyit mégsem ér nekem meg az örök élet. És ezért szomorúan távozott el Jézustól. Kedves testvérek, az első kérdésünk ez tehát, mennyit ér az örök élet? És szeretném tőled is megkérdezni azt, hogy neked mennyit ér az örök élet? Mennyit ér az örök élet? Megéri-e Jézus Krisztust követni? És vállalod-e ezt az utat? Elhagyni a láthatókat, az elérhetőket, az élvezhetőket Jézus Krisztusért. Ér-e ennyit? Ma a legtöbb embernek nem ér ennyit Jézus Krisztus. Ma a legtöbb ember ezt az áldozatot, ezt az árat nem akarja kifizetni az örök életért. Mert mi emberek olyanok vagyunk, hogy abban bízunk, amit látunk. Abban bízunk, ami a miénk, ami a saját tulajdonunk. Most mindenről mondjunk le, azért, hogy a miénk legyen egyszer valami, amiről nem tudunk igazából semmit, amit csak a hitünkkel ragadunk meg, hogy van a halál után élet, hogy ott majd lesz pokol, kárhozat, meg lesz örök élet. Nagyon sok ember úgy gondolkozik ennyit, ez az ügy nekem nem ér meg. Majd látni fogjuk, hogy tulajdonképpen a lemondás ezekről a dolgokról mit is jelent. Mert nem szeretném, ha félreértésbe keverednénk itt az ígével kapcsolatosan. Erre még visszatérünk. Most azt is meg kell azonban vizsgálnunk, hogy miért jár az örök élet. Mert látszólag úgy tűnik, hogy ez a fiatal ember azért nem kapta meg az örök életet, mert nem volt hajlandó ezt az áldozatot meghozni. Tehát, ha meghozta volna az áldozatot, övé lenne az örök élet, gondoljuk. És nagyon sok ember így is gondolja, hogy ha Jézus nekem megmondja, hogy mennyit kell fizetni, vagy mi az ára az örök életnek, hát akkor bizonyos határok között hajlandó vagyok erre áldozni. Ez a fiatal ember is áldozott erre, mert Jézus azt mondta neki korábban, hogy tartsd meg a parancsolatokat, és arra azt mondta, hogy na uram, ezt én már megadtam, akkor rendben vagyunk. Na aztán Jézus még hozzátett valamit erről az anyagi kérdés, és akkor zátonyra futott ennek a fiatal embernek a lelkesedése. Miért jár az örök élet? Nagyon sokan ma azt gondolják, hogy azért jár az örök élet, amit én csinálok. Eljövök a templomba, előveszem időnként a Bibliámat, összeteszem a kezemet, ezért jár az örök élet. És a legtöbb ember úgy gondolja, hogy az örök életben nem is lehetünk biztosak, mert ha én nem fizetek Istennek, akkor nem kapom cserébe az örök életet. Sok ember ezért kéri az életének utolsó pillanatában az úrvacsorát, vagy az utolsó kenetet. Legyen az életem záró akkordja egy szép és harmonikus dolog az Istennel, és hogyha én fejezem be az életemet, akkor az Isten majd adja nekem az örök életet cserébe. Talán így szoktunk erről mi magunk is gondolkozni. Ha engedelmeskedek Istennek, van örök életem. Ha nem engedelmeskedek neki, akkor nincs örök életem. Egy csomó olyan emberrel találkoztam, akik Isten közelében vannak, és nem bizonyosak afelől, hogy van-e örök életük, vagy nincs örök életük. Azt mondják, nem lehet azt tudni. Majd Isten egyszer eldönti. Mi dobáljuk a persely egyik oldalába a jó dolgokat, persze gyűlik ott a másik persejben is a dolog, mert hát emberek vagyunk, és majd Isten a végén mérlegel. Nos, testvérek, Jézus világossá teszi azt, hogy miért jár az örök élet. Az örök élet pedig nem azért jár, amit mi teszünk. Az örök élet Jézus Krisztusért jár, testvérek. És ezt szeretném, ha mindannyian nagyon komolyan vennénk, hogy az örök élet Jézus Krisztusért jár. Ő érette jár. A gazdag ifjú nem a pénzről nem akart lemondani. Nem ez volt a fő probléma, hanem az, hogy nem akarta Jézust igazán. Akiért az örök élet jár. Nem akarta Jézust igazán. Az élet Jézus Krisztus. És azok kapják meg az örök életet, akiké Jézus Krisztus. Akiké Jézus Krisztus. Nem azért jár, amit én teszek, meg te teszel, mert az hibás, az gyenge, az semmi. Azért nem kaphatnánk semmit Istentől, amit mi teszünk. Az az Isten előtt egy nagy nulla, amit mi teszünk. Az élet Jézus Krisztusért jár. Azért a Jézus Krisztusért, aki eljött erre a földre, magára vette a mi bűneinket és azoknak büntetését, és elszenvedte a halált, hogy megengesztelje az Istent a választottakért. Ezért jár az örök élet, testvérek. Ezért jár. Az, hogy mi elfogadjuk, az csak egy következménye annak, hogy az örök életről Isten gondoskodott. Ha nem lett volna Jézus Krisztus, Ha nem halt volna meg Jézus Krisztus, akkor tótágast állhatnánk itt a templom közepén, akkor se lehetne miénk az örök élet. És élhetnénk szent életet, valahol egy barlangba emberektől távol, hogy még bűnbe se essünk, akkor sem lehetne a miénk az örök élet. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy az örök élet az ő személyéhez kötött, ő maga az örök élet. És azt mondja Jézus Krisztus, hogy nálam nélkül senki sem mehet az örök életre, senki sem mehet az atyához, nálam nélkül. Jézus Krisztus személye kikerülhetetlen személy. Azt mondják a tanítványok Jézus Krisztusnak, mikor elmegy ez az ifjú, előáll Péter, azt mondja Jézusnak, Jézus, mi mindent elhagytunk, te érted, akkor ugye miénk az örök élet? És remélem, hogy érzik a testvérek Péter mondásában és Péter fölvetésében azt az ízt, azt a gondolatot, ami a háttérbe megszorul. Hogy itt van ez a fiatal ember, hát megmondtad neki, hogy mit tegyen, de ő nem tette meg. Itt vagyunk mi. Nekünk is szóltál, kövessetek engem. Mi megtettük, Jézus. Na akkor, ugye miénk az örök élet? Ugye mi jók vagyunk? Ugye mi megfelelünk az örök életre? Jézus világossá teszi azt, hogy az örök élet ő érette van. Az ő személyéért van. Nem azért, mert őt követjük, nem azért, mert neki engedelmeskedünk, hanem azért, mert ő eljött ebbe a világba, és megnyitotta az utat az atyához. És mi ráléphetünk egy olyan útra, ami elkészült. Mi ráléphetünk arra az útra, amit Isten megnyitott. És ha az Isten nem nyitotta volna meg ezt az utat, akkor mi nem jöhetnénk az atyához, és nem lehetne miénk az örök élet. Miért jár az örök élet, testvérek? Jézus Krisztusért jár. Jézus Krisztusért jár. És itt érkezünk el a harmadik kérdésünkhöz, hogy mivel is jár az örök élet. Mivel is jár az örök élet? Mert ez a fiatal ember odáig jutott el, hogy hát ha én lemondok minden vagyonomról, meg szétosztom a szegények között, akkor nem marad semmim, és még akkor szegődjek ide Jézusnak a nyomdokaiba, akinek szintén nincs semmije. Mert hogy jár, kell itt Izraelbe, keresztbe kasul, tanít itt is, ott is, amott is, de hát ennek a Jézusnak nincs egy háza, nincsenek menő befektetései, nincsen tengerparti villája, semmije nincs ennek a Jézusnak, most akkor végül is hogyan járok én jól? És Jézus rögtön tisztázza a tanítványok előtt a következő beszélgetésben azt, hogy mivel jár az örök élet. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy egyfelől áldással jár az örök élet. Áldással jár. Azzal az áldással, hogy aki lemondott az életében dolgokról Jézus Krisztusért, akiért az örök élet van, annak Jézus Krisztus százszor annyit ad cserébe. Hú, ez nagyon egyszerű lenne, gondolhatnánk, mert akkor ha valakinek nincs semmije, akkor legyen Jézus Krisztus követője, és mindjárt százszorosát fogja kapni. Persze a semmi százszorosa is semmi, tudom, hogy ez matematikailag nem áll meg, amit mondok, de mi emberek így szoktunk gondolkozni. Hát bedobok egy forintot, és majd százat kapok akkor vissza. De miről szól a történés? Arról szól, azt mondja Jézus Krisztus, hogy én érettem, és az evangéliumért. Aki én érettem, és az evangéliumért lemond itt a földi életben valamiről, arról én gondoskodni fogok, hogy a százszorosát kapja vissza. Nem azt mondja Jézus Krisztus, hogyha te az egy forintodból százat akarsz csinálni, akkor hozd én hozzám, én meg majd megszaporítom neked. Mert mi gyakran így gondolkozunk Istenről. Uram, itt van egy forint, csináld meg, hogy száz legyen belőle. Jézus azt mondja, hogy ha valaki lemond róla, Én érettem és az evangéliumért. Értik ugye a testvérek, hogy ebbe a lemondás, mert Jézus Krisztus a lényeg, a fókusz. Jézus Krisztusért. Azaz Jézus azt mondja, hogyha valaki átstruktúrálja az életét, átrendezi az életét, ahol eddig a pénz vezetett, a család vezetett, és minden egyéb vezetett, mindenféle szempont, átstruktúrálja úgy, hogy ott Jézus lesz az első, akkor azt mondja Jézus, hogy aki ezt én érettem megteszi, az evangéliumért megteszi, annak én sokszorosát, százszorosát fogom visszaadni. Hát az első keresztények mindezt megtapasztalták, maguk a tanítványok is, akik hallották Jézusnak a szavait, mert hogy Jézus Krisztusért megtanultak lemondani, és sokszorosát kapták annak százszorosát, ezerszeresét, nem tudom megszámolni, annak, amiről lemondtak. Kaptak a gyülekezetben lelki testvéreket, lelki szülőket, nagyszülőket, kaptak a gyülekezetben odafigyelést, szeretetet, mindazt, amiről lemondtak, Isten megadta nekik. Az első keresztényekről azt olvassuk, hogy közös volt mindenük. Ez nem azt jelenti, hogy megvalósult közöttük a kommunizmus, félreértés, ne essék. Semmiféle kommunizmus nem volt az első keresztények között. Ez azt jelentette, hogy figyeltek egymásra, és ha valaki szükséget szenvedett, azonnal készek voltak rajta segíteni. Nem azt jelenti, hogy mindenkinek 5000 forint volt a havi díja, és azonos volt a bankszámláján a pénze. Ez azt jelentette, hogy köz volt mindenük, hogy a szegény megosztotta maga szegénységét, merte vállalni, bevallani a szükségeit, a gazdag meg a gazdagságából mert adni önzetlenül a szegénynek. Kipótolták egymás szükségeit, közös volt. Nos, átélték és megtapasztalták azt, hogy mindaz, amiről lemondanak Jézus Krisztusért és az evangéliumért, Isten által sokszorosan visszapótoltatik nekik. Kedves testvérek, mivel jár az örök élet? Azt mondja Jézus egyfelől, hogy itt a földön áldással, hogy amiről lemondunk, azt ő visszaadja, pótolja nekünk sokszorosan. De ugyanakkor azt sem rejti Jézus véka alá, hogy itt a földön az örök élet fájdalommal is jár. Mert ezt is világossá teszi a tanítványok előtt, hogy üldöztetésekkel együtt kapjuk itt a földön az örök élet ajándékát. Hát ezt is tapasztalták a tanítványok, nem sokkal azután, hogy ezt Jézus elmondta, hiszen Jézusért üldözték őket. És átélték azt a fájdalmat, amiről Jézus beszélt. A szívükben elkötelezték magukat Jézus Krisztus mellett. Odaadták magukat Jézus Krisztusnak. És az áldások mellett ott volt az életükben a mély fájdalom is. Szeretteknek az elvesztése. Az üldözések, amikor szenvedni kellett testileg és lelkileg egyaránt. De nem felejtették el azt, amit Jézus mondott, mert azt mondta Jézus Krisztus, hogy az eljövendő világban tiétek lesz az örök élet. Itt a földön is jól jártok velem, az üldözések ellenére, majd oda át pedig tiétek lesz az örök élet. Az, amiért nem tehettek semmit. Az, ami ajándékként adatik nektek. Kedves testvérek, most újra fölteszem-e három kérdést, mert azt gondolom, mindannyiunknak meg kell valamit válaszolnunk ezekre a kérdésekre. Mennyit ér nekünk az örök élet? Mennyire fontos nekünk az örök élet, és milyen áldozatot vagyunk hajlandóak az örök életért meghozni? Miért jár az örök élet? Tudod-e, hogy egyedül Jézus Krisztusért tiéd az örök élet? És ha őt nem ismered, ha őt nem fogadtad be a szívedbe, ha tőle nem kértél bűnbocsánatot, akkor nem lehet örök életed, bármit is csinálsz. Tudod-e, hogy mivel jár az örök élet? tapasztalod-e, látod-e, átéled-e az Isten áldásait itt a földön, olykor a fájdalmakat, és tudod-e, hogy Jézus Krisztusért mégis mindezekkel együtt és mindezek ellenére tiéd az örök élet oda át? Biztosak lehetünk az örök életben? Igen, biztosak lehetünk az örök életben, mert Jézus Krisztusért kapjuk, és Jézus Krisztussal kapjuk. Lehet, hogy érnek kísértések, lehet, hogy vannak bukásaink, lehet, hogy időnként messze eltávolodunk Jézus Krisztusról. Péter eljutott odáig, hogy még meg is tagadta, szitkozódva, átkozódva Jézus Krisztust, de mivel Jézus Krisztus őnek is örök életet hirdetett, ezért nem vesztette el az örök életét. És Jézus Krisztus gondoskodott arról, hogy ez az ember később bűnbánatra jusson, megtérésre jusson, megbánja mindazt, amit tett, hogy átélhesse és megtapasztalhassa az örök élet földi áldásait, és hisszük és tudjuk, hogy a mennyei áldásait is. Akarod-e az örök életet? Vágysz-e az örök életre? Ha igen, akkor szembe kell nézni ezekkel a kérdésekkel és ezekkel a válaszokkal, személyesen, nem csak úgy, mint egy közösségnek, hanem személyesen a saját életedben. Meg kell ezekre a kérdésekre válaszolnod, föl kell mérned mindazt, amit Jézus Krisztus az örök életről mond. És én azért fogok imádkozni, hogy Isten segítsen meg bennünket abban, hogy jó döntést hozhassunk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjére válaszolva a 345. számú dicséretünk 4. versét énekeljük most. A 345. számú dicséretünk 4. versét, amely így kezdődik, Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott.
Szent fiadért, ki engemet vérén megváltott. Hallgass meg, ha bűnbánattal hozzád kiáltok. Vigaszoddal térj kegyesen beteg szívemhez. Hozzád térő gyermekednek, Atyám, kegyelmez.
Gyertek testvérek, csendesedjünk el és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, egyedül Te vagy az, aki tudod, hogy elfogadtunk-e már Téged, vagy sem. És Te vagy az, aki látod a mi szívünknek sok-sok gondolatát, amelyeket olykor kimondunk, de azokat is, amelyeket nem vallunk meg soha senki előtt. Köszönjük, hogy most szembesítesz bennünket azzal a kérdéssel, mennyit ér nekünk az örök élet. És megvalljuk a Te színed előtt, hogy a világnak a látható elemei, történései sokkal kedvesebbek számunkra, mint a láthatatlan, az örök élet ajándéka és ígérete. Könyörülj meg rajtunk, hogy készek legyünk mindent odaáldozni a múlhatatlanért, hogy tudjuk helyesen látni ezt a földi életet, amely ma van, holnap pedig elmúlik. Hozzámérni ahhoz a múlhatatlanhoz, amelynek soha sincs vége. Segíts, hogy tudjunk és akarjunk Téged választani. Adj a mi szívünkbe hitet, hadd tudjunk melletted dönteni és követni Téged. Köszönjük Te neked azt, hogy éretted, van út az Atyához. Bocsáss meg, hogy sokszor mi akarunk oda eljutni a saját erőnkből nélküled. Köszönjük, hogy most arra emlékeztetsz és tanítasz, hogy rajtad kívül és nélküled senki sem mehet az Atyához, és senki sem nyerhet örök életet. Köszönjük, hogy józanítasz bennünket, és köszönjük te neked azt is, hogy ígéreteket adsz. Köszönjük áldásaidat, amelyekkel körülvettél bennünket ebben a gyülekezetben is. És arra kérünk téged, taníts meg bennünket helyesen és jól élni mindazzal, amit nekünk ajándékoztál. Legyen az erő, értelem, gazdagság, szeretet, vagy bármi más, amit áldásként adtál nekünk. Hadd használjuk ezt a te dicsőségedre és embertársaink javára. Kérünk, Urunk, hogy így emlékezzél meg rólunk, és ne hagyd, hogy megnyugodjunk, ha az életünkben nem tisztázott az örök élet kérdése. Hagyjad, Urunk, hogy ne áltassuk magunkat olyan dolgokkal, amelyekkel nem lehet megváltani az örök életet. És adjad, hogy elhiggyük azt, hogy ha te a miénk vagy, akkor miénk az örök élet. Kérünk téged most különösképpen is bajba jutott, megszomorodott testvéreinkért. Kérünk gyászoló testvéreinkért, emlékezzél meg róluk, és adj a szívükbe vigasztaló kegyelmeddel olyan bizalmat és hitet irányodba, hogy ne kételkedjenek te benned. Kérünk téged beteg testvéreinkért, hogy betegségükben hadd forduljanak oda te hozzád, hogy elvégezhessed bennük mindazt, amit a betegség által el szeretnél bennük végezni. Kérünk téged, nyisd meg a szemünket azokra, akik nincs telenek és szükséget szenvednek. Emlékeztess bennünket arra, ami azért van nálunk, hogy továbbadjuk. Kérünk, könyörüljél meg rajtunk, és formálj bennünket olyan közösséggé, amely te rólad beszél, a te dicsőségedet és szeretetedet hirdeti ezen a helyen. Áld meg így jövő heti alkalmainkat, együttléteinket, és hozzál boldog és szép napokat mindannyiunkra. Amen. Mondjuk el közösen és fennhangon az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Jézus Krisztus mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvérek. Kedves testvérek, szeretettel hirdetem gyülekezeti alkalmainkat. Ma délután 3 órai kezdettel az ifjú és kisgyermekes házaspárok óráját tartjuk, majd délután 5 órai kezdettel a 20-on túliak biblia óráját. Kedden délután 4:30 kezdettel gyülekezeti hittan tartunk, ahová elsőrenden nagyovodás és kisiskolás gyermekeket hívunk és várunk. Azokat, akik esetleg az iskolájukban nem tudnak hitoktatásra járni, mert nem megfelelő az időpont, tehát szeretettel invitáljuk ide a gyülekezeti termünkbe kedden 4:30-ra. Kedden este 6 órakor bibliaórát tartunk imaközösséggel, majd este 8 órától a felnőtt konfirmandusok tanfolyamát. Csütörtökön délelőtt 10 órakor nyilvános istentiszteletet tartunk a Derűs Alkony gondozóházban. Péntek délután 3 órától az első éves konfirmandus növendékeket várjuk, majd 4:30-tól a másodévfolyamosokat, este 6-tól pedig az ifjúságot, ifjúsági bibliaórára. Szombaton délelőtt 10 órától egész napos játszókör rendezvényt tartunk, bővebb információkhoz Tálas András testvérünknél szabad jutni. Jövő vasárnap 9:30-kor istentiszteletet és vele párhuzamosan gyermekistentiszteletet tartunk. Jövő vasárnap 16 órai kezdettel gyülekezetünkbe látogat Bob és Sandy Berber gyermekmunkásokat, várnak ide, és várunk ide gyülekezetünkből, a hittannal foglalkozó testvéreket, a gyermekekkel foglalkozó testvéreket. Több éve találkozunk velük évente egyszer ezzel a házaspárral, akik gyermekmunkának szentelték az életüket, és gazdag tapasztalatukból igyekeznek nekünk átadni valamit. A gyülekezeti teremben lesz jövő vasárnap, tehát délután 4 órai kezdettel ez a találkozó. Jövő vasárnap a hónap második vasárnapja lesz, ezért szeretettel emlékeztetem a testvéreket arra, hogy adakozunk a gyülekezeti hitel törlesztésére, így készüljünk a pénz adományainkkal. Szomorú szívvel jelentem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten 1-én 15 órai kezdettel a Szentendrei temetőben Sípos Ferenc 87 éves atyánk fiától, október 3-án 10 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben Hável Györgyné született Becner Neste Piroska 65 éves asszony testvérünktől, és ugyanezen a napon 11:30 órai kezdettel a Tamás utcai temetőben Szanyi Sándorné született Tegzes Margit 83 esztendőt élt asszony testvérünktől vettünk búcsút. Isten vigasztaló kegyelmébe ajánljuk az itt maradt hozzátartozókat és szeretteket, és egyúttal szeretettel hívjuk és várjuk őket ide a gyülekezet közösségébe. Szomorúságunk mellett örömmel jelenthetem, hogy a tegnapi napon 3:30 órai kezdettel házasságára Isten áldását kérte templomunkban Kosár Gábor és Lővei Krisztina, majd délután 5 órai kezdettel Illés Viktor és Árgyelán Anita testvéreink. Isten vigye jó végbe az ő házasságaikat. Hirdetem az énekkarosoknak, hogy ma az Isten tisztelet után énekkari próbát tartunk. Hallgassuk meg még Békefi György gondnok testvérünk hirdetését, aki a német testvérgyülekezet közelgő látogatásával kapcsolatosan hirdet nekünk.
Aranyos testvérek, áldás békesség, hadd legyen szabad megint nagyon határozottan mindenkinek a szívére helyeznem a német testvérek közeledő látogatását. 2 hét múlva itt vannak nálunk. Nagyon fontos lenne, hogy szállásfogadók jelentkezzenek. Annyi szeretetet kapunk tőlük, mikor ott járunk, akkor is, amikor távol vagyunk egymástól. Ez a szeretet beleépült ezekbe a falakba. És amikor náluk vagyunk, akkor tenyerükön hordoznak minket, etetnek, itatnak, szállást kapunk tőlük, körülvesznek. Most itt az alkalom, hogy mi is ezt tegyük. Nagyon szépen kérném, hogy aki ebben szívesen részt vesz, az iratterjesztésünk, Zsuzsika, a fő információs támaszpont, legyenek szívesek jelentkezni, aki erre a 4 éjszakára szívesen fogad vendéget, akkor reggelit, vacsorát is adunk az asztalukra, tehát ez tartozik a vendégszeretethez. A másik, amire hívogatok, hogy 18-án, az a kirándulásuk első napja, azt Bécsben tölthetjük közösen egy közös kirándulás keretében. Erre még mindig szabad jelentkezni, ugyanott az iratterjesztésnél. Fölhívom a figyelmet arra, hogy ez munkanap, tehát arra kérem a testvéreket, hogy ügyesen úgy számolják az idejüket. Még mindig van hely a buszon. Reggel 6 órakor indul ez az autóbusz innen. Szigorúan pontosan el kell indulnunk, és 9 órakor érkezünk vissza. Erre is várom még a jelentkezőket, akinek kedve van. Nem lesz hegymászás benne, de hosszabb bécsi séta lesz. Busz nélkül töltjük a napunk nagy részét, tehát ezt is figyelembe kell venni. Tehát 18-án este érkeznek ide velünk a bécsi túra után a testvérek, aztán a vasárnapot, a 19-ét együtt töltjük jobbára itt a mi templomunkba, délelőtt és délután is lesz alkalom. Hétfőn, kedden Budapestet mutatjuk meg nekik, akkor a vendéglátók válláról levesszük a terhet, tehát el lehet menni dolgozni, mert akkor csoportosan közös programjaink lesznek, csak este térünk vissza haza. Este egy hajókirándulással szeretnénk a hétfőt befejezni, arra majd megint szabad lesz jelentkezni. Ezt majd megint jelezzük, hogy pontosan mikor Batthyány térről induló hajó lesz, és egy óra séta hajókázás a kivilágított városban. Kedden este a vendéglátókat szeretnék ők majd meghívni vacsorára, tehát akkor megint vendégektől függetlenül töltjük, vendéglátók közösen töltik azt az estét, és szerdán hajnalban 6-kor már indulnak is vissza. Tehát szombat estétől szerda hajnalig leszünk együtt velük. Kérném szépen, hogy a testvérekben, akiben még bizonytalanság volt, hogy merjen közelébe kerülni ennek a dolognak, akkor tegye meg most. Köszönöm szépen, áldott szép vasárnapot kívánok.
Annyit talán hozzáfűznék még ehhez, hogy még tisztább legyen a kép, hogy természetesen akik vendéget fogadnak, azoknak nem feltétlen kötelező az, hogy ők egész nap mindig a vendégekkel legyenek. Tehát azok a programok, amik lesznek, tudjuk, hogy mindenki dolgozik, és amikor mi kint vagyunk őnáluk, akkor is így szokott történni, hogy a vendéglátók este jönnek, átveszik a vendégeket, napközben pedig azokkal a gyülekezeti tagokkal vagyunk, akiknek éppen nincsen dolga, és ők jönnek és elkísérnek esetleg bennünket. Tehát nehogy úgy gondolja ezt valaki, hogyha vendéget fogadok, akkor aztán 4 napra le van húzva a roló, és nem mozdulhatok otthonról. Folyik az életünk úgy a megszokott rendjébe és menetébe, teljesen ezzel az áldozathozatallal egybekötve. Köszönjük a testvéreknek mindazokat a segítségeket, amelyekkel az elmúlt héten gyülekezetünket támogatták. Az Úr legyen és maradjon mindannyiunk őriző pásztora. Isten tiszteletünket énekléssel zárjuk, az ige hirdetés üzenetét felelevenítve és mélyítve. A 466. számú dicséretünket énekeljük mind a 4 versével. A 466. számú dicséretünk első verse így kezdődik. Rád tekint már hitem, megváltóm, Istenem.
Rátekint már hitem, megváltóm Istenem a Golgotán. Halt könyörgésemet, és vedd el vétkemet, mostantól hadd legyek tied csupán. Szívemet töltse be kegyelmed ereje, buzgósággal. Meghaltál, érettem, adsz szívem s életem, te érted ékesen forró lánggal. Ha elfoghultam félelem s fájdalom, fog kezemet, derítsd feléjemet, szárítsd fel könnyemet, tévejg és benne hagyd én lelkemet. Éltem, hogy